Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár egyre másra riogatnak nagyon növekvő új esetszámokkal itt a koronavírus járvány terjedése kapcsán. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy vajon megint visszatérünk a március közepi viszonyokhoz. Ugyanakkor jó lenne már azt is tudni, hogy milyen irányba indulhat el a gazdaságnak a helyreállítása, mert hogy ugyebár ezzel kapcsolatosan is egy átfogó keretprogramot tett közzé a kormány, amely nem túl nagy népszerűségnek örvendett. Nos, ezeket a témákat ajánlom szíves figyelmükbe itt a mai Naprakész műsorban, amelyben a gazdaságélénkítési programnak a bírálható tartalmát, az IMM Invest programot, a Startup Nation programot, illetve a hagyományok és a kézműves mesterség megőrzésére elfogadott különleges törvénytervezetnek a tartalmáról ejtünk szót. Egy tegnap rögzített interjúban Antal Lóránt fiatal udvarhelyszéki szenátorral, aki maga is a vállalkozói szférát váltotta fel törvényhozói minőségre. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmünkbe a mai műsorban, amelyben tisztelettel köszöntöm vendégüket is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel üdvözlöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és természetesen önt is, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget.
Arra kérném, hogy értékeljük akkor a jelenlegi helyzetet. Ugyebár a kormány hosszú idő után, amikor kizárólag csak a járvánnyal volt elfoglalva, közzétett egy olyan gazdaságélénkítő csomagot, amely valamelyest a jelenlegi nehéz helyzeten igyekszik javítani. Önök viszont nem voltak elragadtatva ettől a csomagtól. Miért?
Ami kitérnék arra konkrétan, hogy mik is az aggályaink ezzel a programmal kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy egy-két pontosítást megér az, hogy azért az elmúlt 90 napban, még pontosabban március 16-a óta mi történt Romániában, és ez a Nemzeti Liberális Párt, még pontosabban a pártot vezető elnök Ludovik Orbán által vezetett kormány mit tett, mit nem tett, és miért fogalmaztam én is jó párszor már úgy, hogy meglátásunk szerint túl nagy volt a kalap ennek a kormánynak, ennek a pártnak, hiszen az elmúlt 90 napban nem az volt a jellemző rájuk, hogy érthető, pontszerű, világos intézkedésekkel álltak volna elő, ahogy az sem volt jellemző rájuk, hogy legalább egymás között, mint kormányzati tisztségviselők, miniszterek, miniszterelnök és sok esetben államelnök is akár egyeztettek volna egymás között arról, hogy milyen lépéseket igyekeznek megtenni a lakossággal szemben, vagy a kis és közepes vállalkozások irányába. Ezért is történhetett meg az, hogy egy egész ország láthatta, hogy hétfőn reggel 10-kor mondott egyet a miniszterelnök, hétfőn délután 2-kor mondott egy mást a pénzügyminiszter, majd ezt tetézte délután 5-kor egy teljesen ellenmondó nyilatkozata az államelnöknek. Azért tartom fontosnak ezt a pontosítást, vagy ezt a felvezetést, hogy értsük azt, hogy igen, rendben van, hogy előállsz most már 4 hónap után egy gazdaságot újra lendíteni kívánó programmal, viszont azt is kell értsük, hogy te tényleg meg tudtad-e győzni egyáltalán a politikumot, te mint kormány, vagy a lakosságot arról, hogy ez a program állja a helyét, vagy hogy egyáltalán tényleg képes leszel-e te, mint kormány életbe léptetni. Hiszen a gazdaság élénkítő, vagy a gazdaság védő csomagokra, intézkedésekre már régen szükség lett volna, és jó magam is a Gazdaságipari Szolgáltatások Bizottságának tagjaként számtalan parlamenti felszólalásomban március, április, május hónapok folyamán arról beszéltem, hogy ez a kormány azt az utat választotta, hogy kiiktatni igyekezett a döntéshozatalból a parlamentet, csak sürgősségi kormányrendeletekkel rendelkezett, viszont ezen sürgősségi kormányrendeletek megfogalmazása előtt nem vette igénybe még a konzultációnak a lehetőségét, sem politikai pártokkal, sem magával a parlamenttel, mint intézménnyel, ezen belül is a szakbizottságokkal, és ami még szomorúbb az én szempontomból, hogy azon érdekképviseleti szervezetekkel sem, akiknek az aktivitását szabályozni kívánta ezen sürgősségi kormányrendeleteken keresztül, és itt nagyon konkrétan beszélünk a kis és közepes vállalkozásokról, a kis és közepes vállalkozásokat képviselő ipar és kereskedelmi kamara, vállalkozói egyesületek, vállalkozói kamarák, és sok esetben az állampolgárokat sem hallgatták meg, hiszen úgy a bankhiteleket felfüggeszteni kívánó sürgősségi kormányrendelet, mint az úgymond nagy dobravert IMME Invest program is nem azzal tündököl, hogy igazából azok érdekeit képviselte volna, akikről szól. Ezért is volt nehéz dolgunk nekünk a parlamentben, mert folyamatosan ezen sürgősségi kormányrendeleteket törvényes úton próbáltuk változtatni, voltak olyanok, amelyeket sikerült megváltoztatni, voltak olyanok, amelyeket nem, viszont egy másik igen érdekes jelenséggel állunk szemben, hogyha például egy sürgősségi kormányrendeletet módosító törvényt tudtunk jobbítani, és átment a két házon, majd az államelnök kihirdette ezt, akkor a kormány egyszerűen azt az utat választotta, hogy egy teljes törvényhozási procedúrán végigment és demokratikusan megszavazott, megvitatott és kihirdetett törvény, ha olyan módosítások eszközöltek ezen törvényekben, amelyek nem tetszettek a kormánynak, akkor egyszerűen egy másik sürgősségi kormányrendelete eltörölte a módosításokat, és erre van egy konkrét példa, és ugye már említettem, az IMME Invest volt például egy ilyen sürgősségi kormányrendelet, ahol a parlament a 15 milliárdos plafont megemelte 30 milliárdra, ahol a parlament bővíteni próbálta a kedvezményezettek körét, ahol a parlament beiktatott olyan jobbító intézkedéseket, amelyeken keresztül egy tágabb kör, vállalkozói kör tudott volna részesülni ezen támogatásból. Átment a parlamenten, államelnök kihirdette, másnap a kormány hozott egy sürgősségi kormányrendeletet, és úgymond elnapolta az életbe lépett intézkedéseket. Szerencse az általam benyújtott törvénymódosítót, ami arra sarkolta a garancia alapot és a kormányt, illetve a bankokat, hogy a 14 naptári napon belül kötelezően kelljen válaszolni a kedvezményezetnek az igényére, tehát képbe tenni a vállalkozót, hogy akkor most tényleg részesül-e az adott garanciatámogatásból, vagy hitel kamat támogatásból, vagy sem. Azt gondolom, hogy ez egy igen fontos intézkedés, mert azelőtt azt láttuk, hogy a cégek letették az igényléseket, de egyáltalán még válaszra sem méltatták őket, és hogyha végignézzük ezt a tevékenységet, ami történt a kormánnyal, és láttuk azt a számtalan sürgősségi kormányrendeletet, amit már mondtam, nem akarom ismételni saját magamat, sok esetben nem a valós problémák megoldására összpontosított, vagy akár a bankhiteleknek a kérdése is, ami evidens módon nem a lakóság, nem a hitelezett személyek érdekeit tartotta szem előtt a kormány, hanem határozottan kijelenthetem, hogy a bankszektornak az érdekeit, hiszen az nem egy intézkedés, hogy azt mondott sürgősségi kormányrendeleten keresztül, és itt a 37-es sürgősségi kormányrendeletről beszélünk, hogy amúgy csak az részesülhet a hitel részletek felfüggesztésében, aki napra készen kifizette a részleteit. Hát automatikusan adja magát a kérdés, hogyha én problémába kerültem a koronavírus járvány okán, akkor értelemszerűen nekem szükség van a segítségre, és ezért kell egy intézkedés a kormány részéről. Azon nem kell segíteni, akinek anyagi problémája nincsen, és napra kész ki tudta fizetni a bankrészletet. Itt is látszik, hogy ugye a bank szektor inszisztenciájára és az ő tanácsait megfogadva csak úgy intézkedtek, hogy a bankok tőkéjét helyezzék teljességgel biztonságba. Itt még egy annyi rövid zárójelet megnyitva, hogyha a 2008-as gazdasági krízishez hasonlítjuk a mostani gazdasági krízist, annyi különbséggel, hogy ugye 2008-ban a bankok indították el ezt a krízist, akkor viszont a közpénz mentette meg a bajba jutott bankokat, és nem emlékszem, hogy referendumot tartott volna, vagy szervezett volna bármelyik európai kormány is azt illetően, hogy megkérdezze az állampolgárokat, hogy akkor tőkét pumpálhatunk-e be a bajba a jutott bankoknak, hanem egyszerűen megtették ezt a lépést, ami rendben is van, mert ugye egy egészséges gazdaságban szükség van a bankokra, tehát 2008-ban megmentettük a bankokat, akkor most úgy gondolom, hogy akár a szolidaritás jegyében, ha még egy picit naív is vagyok a pénzszektorral kapcsolatosan, itt lett volna az ideje, hogy együttműködve a bankok a kormányokkal, vagy a Romániában operáló bankok a román kormánnyal, hogy igenis tőkét pumpáljanak a piacra, mert ez erre lett volna szükség. És ha megnézzük ezen aktivitásokat, ezen intézkedéseket, akkor szerintem felelősen kijelenthetjük azt, hogy az első kérdés adja magát, hogy miért kellett 4 hónap arra, hogy akkor kitalálni egy valami ilyen dokumentumot, amire azt mondjuk, hogy gazdaságot újraindító program, de persze nem akarok egy folyamatos kritikus hangot megütni, viszont a második igen fontos kérdés az az, hogyha március 16-ától nem tudtad te, mint kormány hatékonyan, vagy nem tudtál te, mint kormány hatékonyan eljárni azokban a problémákban, amelyek adottak voltak a gazdasági környezetben, akkor mi a garancia arra, hogy ezt a programot képes lesz-e életbe léptetni, és ha elolvastuk ezt az anyagot, és megnéztük ezt az anyagot, akkor az viszont látszik belőle, hogy számos jó ötlet, számos olyan problémának a megoldása van felsorakoztatva, ami egyáltalán nem új keletű. Mindezen problémákról már több kormány beszélt, ugye itt hadd emeljük ki már a sztereotípiává vált autópályák ügyét, több 1000 kilométer autópályát ígér ez a program, ugye egy 100 milliárd eurós programról beszélünk 10 év alatt, ami összességében nem olyan óriási összeg, hiszen ez 10 milliárd eurót jelent évente, ugye 2030-ig igencsak hathatós infrastruktúra, mezőgazdaság és egészségügyi fejlesztéseket ígér ez a program, viszont ami nagyon fontos, és itt már kapcsolódik is ahhoz, amit a felvezetőben mondtam, hogy tényleg adott-e a garancia arra, hogy ez a program megvalósuljon, hogy nincsenek megjelölve a pénzügyi források, nincsenek megjelölve azok a pontos határidők vagy intézkedés csomagok, amelyek azt mutatnák, hogy rendben van, hogy bejelentettük múlt szerdán ezt a programot, de akkor egy egész ország, egy egész gazdasági szféra, egy egész társadalom tudja azt, hogy következő év hétfőjétől mire számít, ez így ebben a formában nincsen megjelölve, ugyanakkor evidens módon az új Európa Uniós ciklus húzzák rá ezeket a terveket, megjelenik a POR 2.1-es, megjelenik a POR 2.2-es, tehát azok a regionális operatív programokban megtalálható finanszírozási lehetőségek, amelyek kis és közepes vállalkozásoknak szólnak, ugye nagy infrastruktúrális projektekről szólnak, viszont még egyszer inkább ez egy, hogy is mondjam, egy jó egészséges pártpolitikai, akár kormányprogram, vagy gazdasági programnak felel meg, ami érdekes kiemelni ezt is, hogy ugye két fontos pénzügyi intézményt lenne hivatott életre hozni ez a program. Az egyik a román befektetési alap, ez a Fondo Român de Investiții, a másik pedig a fejlesztési bank, ez a Banca Națională de Dezvoltare, ami érdekes, hogy az előző kormánynak az ilyen fejlesztési alap a kapcsolatos intencióit vagy kezdeményezéseit az aktuális kormány törvényeken keresztül folyamatosan lesepelni kívánta. Ugye mennyit vitatták azt a híres szuverén fejlesztési alapot, amelyet a szociáldemokrata párt hozott létre. Az első intézkedései között, amikor az Orbán kormány színre lépett, akkor az volt, hogy sürgősség kormányrendelettel például azt a fejlesztési alapot megszüntették. Ők most újra életre akarnak hozni egy román fejlesztési alapot, és ezt a már említett Nemzeti Fejlesztési Bankot, de még egyszer nincsenek megjelölve a források, ugyanakkor át akarják alakítani Románia gazdaságát a fogyasztói gazdaságról egy beruházás orientált gazdaságra, ami még egyszer ez nem egy spanyol kategória, tehát ezeket mindannyian tudjuk, és sokszor beszéltünk már arról, hogy még a pandémia előtt ti gazdasági környezetben már egy túlfűtött gazdaságról beszéltünk, nem csak Románia esetében, hanem világviszonylatban, viszont Románia esetében az egy evidencia volt, hogy itt a fogyasztásra alapozott a gazdasági növekedés, és az lett volna az irány, vagy arra kellett volna elmenjünk, hogy beruházás orientáltá váljon. Persze a kormányoknak voltak ezzel kapcsolatos intézkedései, és hogyha korrektek akarunk lenni, akkor azt a programot ki kell emelni, ami ugye az országos helyi fejlesztési program, amelynek például ez volt a célja, hogy a fejlesztésügyi minisztériumon keresztül, beruházásokon keresztül támogassa főként az építőipar. Tehát összességében így indulásnak én azt mondanám, hogy számos jó ötlet, számos jó kezdeményezés, számos már a múltban hangoztatott ügynek a megoldása jelenik meg ebben a programban. Szép számok, ugye 100 milliárd euró 10 év alatt és 2030-ig igencsak fontos megvalósítások kiemelt ágazatokban, viszont még egyszer nincsen hozzá csatolva az, hogy akkor pontosan holnaptól ez hogy is fog kinézni, és kettő, nincsenek meghatározva a nagyon konkrét finanszírozási források. Azt hiába írjuk oda egy ötlethez, hogy majd meglátjuk a POR 2.2-esből, majd esetleg, ha úgy dönt majd az Európai Bizottság is, és majd az új ciklus elindul, akkor majd milyen szép lesz, mert sok 100 millió eurót hívunk le, mert ez világos, hogy egy főként a tőke piacon ez még óriási biztonságot és bizalmat egy kormánynak nem fog jelenteni, hiszen úgy a tőzsdék, úgy a kis és közepes vállalkozások és a nap végén a társadalom a prediktibilitásban hisz, tehát abban hisz, hogyha kiszámíthatóak a lépések. És még egyszer minket nem győztek meg arról március 16-a óta a kormányzó urak, hogy feltétlenül az egyik zászlajukra tűzött, hogy is mondjam, világ krédó az a prediktibilitás lenne. Úgyhogy én azt gondolom, és próbálunk, és próbálok én is objektív lenni, ez egy dokumentum, világos, hogy egy, akár úgy is nevezhetnénk, hogy egy kampányindító dokumentum, ahol láttuk, hogy felsorakozott az államelnöktől kezdve mindenki, aki a Nemzeti Liberális Pártban ma számít, és bármilyen szinten döntéshozatali szerepe van, a teljes kormányzat ott volt, és elmondták, hogy akkor ez a gazdaságot újra lendítő program. Viszont elmondtam már azokat az észrevételeket, amelyekkel kapcsolatban nem győztek minket meg. Persze, hogyha az országos sajtót elolvassuk, akkor nagyon pontosan látni lehet azt, hogy azon szakértők, akik a Nemzeti Liberális Párthoz vannak közelebb, azok világos, hogy azt mondják, hogy ez egy fantasztikus program. Én inkább olyan objektív értékeléseket is olvastam el, amelyekről azt gondolom, hogy mérvadóak lehetnek. Úgyhogy egyelőre felvezetőben ennyit tudok erről elmondani.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a
Székelyföld hangja.
Beszéljünk a kis és középvállalkozásoknak a megsegítéséről, mert hogy hát elemzők talán az IMME Invest programot tartják egy jó kiindulási pontnak. Ön viszont egy hónappal ezelőtt a Transindex-ek adott interjúban kifejtette, hogy jó program az IMME Invest, viszont önmagában nem hoz gazdasági fellendülést. Sok a csalódott vállalkozó, de csak részben jogosak a kritikák.
Szerintem tévesen kommunikálta le a kormány az IMME Investet, és ezért egy csapdába, egy kommunikációs csapdába vonszolta az egész országot, és főként azokat, akik várták ezt a programot, hiszen egy, ő nem pontosította azt, hogy miről is szól ez a program, kettő, a probléma és a pandémia kellős közepén kihirdette azt, hogy akkor ők most megoldják a adott problémákat, mert hurrá-hurrá előállnak az IMME Invest programmal, amely szinte felér egy gazdaságot újra indító és gazdaságot megvédő programmal. Ez ebben a formában a kormányzati kommunikáció szintjén egy teljesen téves és félrevezető kommunikáció volt. És mondom, hogy miért. Az IMME Invest startból nem a Nemzeti Liberális Pártnak volt, és nem ennek a kormánynak volt a programja. Az IMME Investet Rádu Opre, a kis és közepes vállalkozásokért felelős PCD-s miniszter találta ki, az ő vezetése alatt indított el a kis és közepes vállalkozásokért felelő minisztérium, aminek pontosan az volt a célja, hogy egy egészséges gazdasági környezetben a gyorsan fejlődő és a jól működő, a konszolidált vállalkozásoknak az állami garanciákon, hiteltámogatáson, kamattámogatáson keresztül egy gyorsan fejlődő cég esetében plusz tőkét jelenthessen jövőbeni fejlesztésekhez, és gyorsabban tudjon növekedni, mint amit elbírna a saját tőkéből. Ez így indult az IMME Invest. Tehát még egyszer, egy egészségesen működő, sőt, felfele fejlődő tendenciát mutató környezetben tevékenykedő, tehát gazdasági környezetben tevékenykedő cégeknek volt ez kitalálva. Jött a Nemzeti Liberális Párt, és ezt a gyorsan kéznél levő kulcsra kész programot egy-két módosítással módosították, és úgymond újra neki lendítették az igénylőknek ezt a programot, és azt mondták, hogy akkor ez most egy milyen szuper program. Valójában az IMME Invest, és talán ez a legfontosabb információ, amit most szeretnék mondani, nem a döcögő és nem a bajban levő cégeknek segít. Nem is ezért volt kitalálva. Ez a program, még egyszer elmondtam már, ez olyan vállalatoknak lett kitalálva, akiknél egy plusz hitel konstrukció felgyorsíthatja az amúgy már működő vállalkozását. Éppen ezért, főleg a koronavírus járvány ideje alatt, a sürgősség, illetve a készenléti állapot ideje alatt, azon cégek részesülhettek az állami garanciákból, akiknek amúgy az előző évek mutatói azok rendben voltak. Innen kezdve nagyon sok kis és közepes vállalkozást cserben hagytak, hiszen ők mást vártak el a kormányzati kommunikáció alapján, és mást kaptak. A bankok március 16-a után automatikusan belső szabályzásokon keresztül lecsökkentették a hitelkereteket és a hitelfeltételeket. Addig, amíg mondjuk 50%-ig a jövedelmednek hiteleztek március 16-a előtt, március 16-a után ez az 50% visszacsökkent 25%-ra. Ez mit jelent konkrét számokkal élve? A március 16-a előtt tegyük fel egy éves árbevétel, mondjuk egy 100-200 eurós árbevétellel, kaptál egy 40-50 ezer euró hitelt állami garanciával és támogatott kamattal, akkor március 16-a után a 100 ezer eurós árbevételű céged már nem 50 ezer euró hitelre volt a ildomos, hanem csak 25 ezer euróra. Plusz bejött itt még egy plusz tényező a bankok szempontjából, hogy elkezdték nézni ugye az előző év tevékenységét, és megnézték a pandémia alatt fennálló problémákat, ugyanakkor sok esetben plusz garanciákat kértek a hitel odaítélését. Ez azt jelenti az én egyszerű értelmezésemben, hogy azon cégek, akik az elmúlt 1-2-3-4 évben jól működtek, munkahelyet teremtettek, jó árbevételük volt, jó adófizetők voltak, bankábilisabbak voltak, mint a többi cég, azoknak esélyük volt megkapni most a pandémiának köszönhetően előnyösebb környezetbe a bankhiteleket. Én a Transindexnek is úgy fogalmaztam, hogy én azt gondolom, hogy az IMM Invest az valójában egy nagy gazdasági programnak lehetne a kisebb részecskéje. De semmiféleképpen az IMM Investre nem szabadott volna ráhúzni azt a jelzőt, miszerint valójában egy óriási nagy gazdaságot újra lendítő program. Tehát én azt gondolom, hogy rosszul kommunikáltak róla, amúgy az IMM Invest egy jó program, amúgy az IMM Investet azon cégek, akik az esetleges tartalékaikat felélve azon gondolkodnak, hogy bankhitelhez folyamodjanak, akkor én tudom ajánlani, hiszen még egyszer, jelen pillanatban az IMM Invest feltétel rendszere szerint előnyösebben, magyarul olcsóbban lehet pénzt bevonni a cégbe, mint március 16-a előtt. Erről szólt az IMM Invest, és pontosan ezért is van az, hogy számtalan cég sok ezer céget elutasítottak, hiszen semmi nem változott a bankok szempontjából március 16-a előtti periódushoz képest. Ők egyszerűen a banki eligibilitást, tehát a banki pénzügyi megfelelési feltételeket vették, és azon cégek, akik döcögve működtek, vagy problémásak voltak a pandémia előtt is, vagy nem részesültek volna bankhitelből, azok most sem kaphattak volna bankhitelt. Én egy kicsit durvábban is fogalmaznék, azok a cégek, ahol, vagy azon cégek esetében, ahol a menedzsment már rosszul működött a koronavírus előtt, és a rossz menedzsment okán összedőlt a cég a koronavírus alatt, azon cégek biztos, hogy nem részesülhetnek az IMM Invest bankhitel garancia támogatásaiból. Tehát még egyszer zárszóként, az IMM Invest, én azt gondolom, hogy az egy részecskéje lehetne egy nagy gazdasági programnak, de semmiféleképpen nem ráhúzni azt, hogy ez egy igen nagy gazdasági program. Plusz, ugye emlékszünk a startra is, hogy beharangozták az indulást, majd aztán, mikor elindult először az IMM Invest, akkor ez a kormány annyira jól végezte dolgát, hogy arra sem volt képes, hogy egy használható online regisztrációs felületet elbíró weboldalt létrehozzon, és egy olyan weboldallal indultak, amit én személyesen tudok a Florin Kötszú pénzügyminisztertől, hogy az Amazonnál volt hostingolva a weboldal. Tehát ez is azt mutatta, hogy ők csak ennyire voltak felkészülve, és képtelenek voltak igénybe venni az amúgy a kormányzás rendelkezésére álló igen fontos számítástechnikai intézményeket, amelyek képesek lettek volna egy használható weboldal létrehozni. Tehát még a startot is elrontották, és teljesen felpörgették az elvárásokat ezzel a programmal kapcsolatban, ami még egyszer nem is annak volt kitalálva, aminek ők meg akarták hirdetni.
Beszéljünk egy másik programról is, ami szintén kedvenc témájához tartozik, ha jól tudom, a Startup Nation programról. Na most a kettő között lehet-e párhuzamot vonni, van-e valamilyen összefüggés, és segíthet-e a fiatal vállalkozóknak kitalál a Startup Nation program amúgy ebben a folyamatban, ami előre van vetítve?
Ugye a Startup Nationnek nincsen amúgy köze a IMM Investhez, mivel az IMM Invest az ugye az egy pénzügyi konstrukció, tehát hitelhez szükséges állami garanciákat nyújt és kamatot támogat. A Startup Nation azt pedig én úgy fogalmaztam, hogy egy állam által létrehozott kockázati tőke kezelés inkább, hiszen az pontosan arra van felépítve, hogy startup cégeket, tehát újonnan induló cégeket támogasson, és a kockázati tőke esetében ugye azt mondják az okosabb emberek, vagy akik ebben otthonosan mozognak, és erre a legjobb példa az Amerikai Egyesült Államok, hogy az a számítás általában, hogy 100 startup cégből 80 meghal, és 20 cég annyira feltörök, hogy a 80 meghalt cégre elköltött pénznek a veszteségeit képes helyreállítani vagy pótolni. Startup Nation is egy hasonló program. Nagyon sokan kritizálták pontosan azért, mert vannak egyesek, akik nem értenek egyet azzal, hogy az állami vagy a közpénzt használják kockázati tőke kihelyezésre. Én ezzel a kritikával nem feltétlenül értek egyet. Én azt gondolom, hogy egy kormánynak, egy állami költségvetésnek meg kell legyen az a pénzügyi ereje, amin keresztül akár ilyen konstrukciókon keresztül támogasson vállalkozásokat, és igen, a Startup Nation az egy jó program tud lenni fiatal vállalkozóknak. Én még Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöki minőségemben az akkori kollégákkal állítottunk össze több tucat üzleti tervet, amelyek olyan üzleti tervek voltak, hogy a mindennap igényeinek felelnek meg, tehát a legegyszerűbb üzleti modelleket próbáltuk meg felvázolni, amelyek amúgy beleférhetnek egy Startup Nation programba. Én azt tudom mondani, hogy a fiatalok továbbra se veszítsék el ilyen szempontból hát az érdeklődést ezzel a programmal kapcsolatosan. Ez újra lesz, és jobb feltételek mellett lesz, termelést jobban fogják támogatni, úgyhogy ha egy lehetőség van, akár élelmiszeriparban kis pereces üzleteket, kis látványtégségeket, kávézókat, kis, nem tudom, akár gumiabrony szerelő műhelyeket, műhelyekben gondolkozhatnak, de persze mindennek az alapfeltétele ez az, hogy valamilyen szinten a mindennapi életünk, életkörülményeink álljanak vissza a normalitásba, hogy egyáltalán legyen kereslet ezekre, mert ma hiába nyitunk meg az utcasarkon egy látványtégséget, egyelőre még meg sem nyithatjuk, és az emberek ugye 3 hónapig mindenki otthon kellett ülni, tehát ha akkor nyitott volna meg valaki egy ilyen üzletet, az biztos csőd. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Startup Nation az egy jó program, és a fiatalok igenis, ha érdekeltek ebben, akkor ne vaciláljanak, hanem próbáljanak élni a lehetőséggel.
Rengetegen jöttek haza ez alatt az időszak alatt nyugati munkahelyeket otthagyva, részben azért, mert bezártak azok a bizonyos munkahelyek, másrészt pedig hát az egzisztenciájuk került veszélybe, és mégis úgy gondolták, hogy itthon megszokott környezetben jobban boldogulnak. Na az ő számukra ezek a programok valamelyike kedvezményt jelenthetne itthon tartásuk céljából, mert hogy ez is elhangzott politikai körökben, hogy jó lenne a kint dolgozó aktív munkaerőt itthon tartani. Másrészt pedig, hát valamelyest az eddig túlkuszált és nagyon bürokratikus cégalapítási folyamaton is kihített a kormány. Tehát e két szempontból akkor kérném, hogy értékelje, hogy mennyiben lehet ezekre számítani, mind itthon maradás szempontjából, mint pedig a jövő gazdasági életének felpesdítése szempontjából a kormány részéről.
2016-ban a parlamenti kampányban én kis videóban arról beszéltem, és kitűztük célul azt, mint RMDS, hogy a cég bejegyzésnek a procedúráját csökkentsük, ugyanakkor az adózás könnyítsük. Két fontos intézkedés megvalósult, az egyik az akár 2-3 héthez képest, ma Romániában, ha valaki KFT-t akar bejegyezni, 4-5 napon belül a KFT tulajdonos lehet. Kettő, beszéltünk arról ugye 16-ban a parlamenti kampányban, hogy az adózáson kell változtatni, ez meg is oldódott, hiszen jelen pillanatban Romániában talán az egyik legideálisabb adókörnyezetben tudnak operálni a cégek. Ma 1 millió euró árbevételig 3%-os jövedelemadót kell fizetni abban az esetben, hogyha nincsen alkalmazottja a vállalkozásnak, ha pedig több mint egy alkalmazottja van a vállalkozásnak, akkor csak 1% jövedelemadót kell fizetni. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan intézkedések, amelyek bátorságot kell adjanak a vállalkozni vágyó embereknek, ami pedig azokat az embereket illeti, akik külföldről jöttek haza. Én a pozitív oldalát nézném, Én azt az oldalát nézném, hogy talán Romániának ez egy új esélye lehet, amivel lehet, ha nem is számol, amire lehet, ha nem is számított, egy új esélye lehet a valódi újrainduláshoz. Hiszen az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb problémája a munkaerő hiány volt, több millió ember, e között persze erdélyi magyarok is voltak, akik elhagyták az országot, és máshol teremtettek hozzáadott értéket. Ezek az emberek ma hazajöttek, ezek az emberek tudást hoztak haza a nyugati társadalomból, és ezek az emberek, ha itthon akarnak maradni, és hozzám is számos olyan információ jut el, hogy vannak olyan emberek, akik itthon akarnak maradni, nem akarnak már visszamenni külföldre, ugyanakkor sok esetben a kényszer is itthon tartja, hiszen nem tudnak már visszamenni az előző munkahelyeikre, azok az emberek biztos, hogy nem fognak tétlenül ülni, és úgy a Startup Nation, mint maga az, hogy új cégeket relatíve könnyen tudsz alapítani, és jó az adózási környezet, ez arra ösztönözheti, hogy a kint szerzett tudást itthon kezdjék el kamatoztatni, és miért ne sokszor általam mondott példán keresztül is, Székelyföld is arról híres, de nem csak, mert ott van Partium, Közép-Erdély, és miért ne Szórvány is, ahol az erdélyi magyarok sok esetben földterületeket, erdőterületeket kaptak vissza. Ezek mind valós erőforrások, és ezeket jó menedzsmenttel, jó ötletekkel, akár mezőgazdasági ügyekben is ki lehet használni. Egy 50 ezer euró ma azt jelenti, hogy egy fiatal gazda egy jobbacska földterülettel, egy jó ötlettel egy üzletet lehet elindítani, ami közép-hosszú távon valós hozzáadott értéket jelentett. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy lehetőség lehet nekünk is, erdélyi magyaroknak, de Románia összességének az, hogy sok százezer ember, millió ember hazajött, hazatér, itthon van, mert ezek az emberek a munkaerőpiacot tudják erősíteni, és ezek az emberek tudást hoztak haza, és miért ne, mondjuk azt is ki, sok esetben pénzt is, és nem keveset. Na már nem mindegy, hogy Ausztriában, Németországban, Spanyolországban, vagy Nagy-Britanniában költik el ezt a pénzt, hanem igenis hazahozták, és a megszerzett tőkével itthon kezdenek el vállalkozni. Én azt látom, hogy ez még a javunkra is válhat, és jó lehet az, hogy sok ember hazaköltözött.
És miért ne beszéljünk a hagyományőrzésről, akár e területen is be lehet fektetni, illetve hát a tudást továbbfejleszteni, főleg most, hogy a többek között az ön kezdeményezésére is a közelmúltban a képviselőház döntőházként egy igen fontos törvényt fogadott el. Kérném, hogy akkor tájékoztassa a hallgatókat, akik esetleg nem tudják, hogy miről van szó, hogy miről is van szó.
Igen, a kézműves törvényről beszélünk, ugye, ami összefügg a hagyományőrzés főként. Nekem udvarhelyszékiként, székelyföldiként a választó kerületemhez is tartozik a Korond, ami ugye Messzeföldön ismert a fazekas mesterekről. Úgy éreztem, hogy fontos ezzel a témával foglalkozni. Egy fiatal kisebbségi, amúgy roma kisebbséget tartozó parlamenti képviselővel indítottuk el ezt a törvényt, ami pozitív, hogy a képviselőházban szinte 70%-os többséggel szavazták meg, tehát azt jelenti, hogy egy olyan törvényről beszélünk, ami tényleg igénypótló, és szükség van a mai környezetben rá. Számos olyan rendelkezés volt már Romániában, ami a kézművességet szabályozta, viszont egy teljesen új törvényt gondoltunk ki, ami arról szól, hogy egy pontos keretet szabjon a hagyományőrző kézműves mesterség fogalmának. Tehát pontosan értsük azt, hogy mit jelent a kézműves, pontosan tudja meghatározni, és tudjuk meghatározni a státuszát ezeknek az embereknek, hiszen nekünk székelyeknek is, és a hagyományőrzésről beszélünk, ugye a mi életünkben a kézművesség az benne volt, és benne is kell maradjon. Sok esetben kihaló félben volt akár a kézműves mestereknek a szaktudásának a továbbvitele, pontosan azért, mert sok esetben törvényi hiányosságok, támogatási hiányosságok, és egyáltalán a köztudatban a közügyek szintjén meghatározások, érthető meghatározások hiányában kihaltak, elmaradtak, vagy megszűntek ilyen kézműves műhelyek, vagy platformok, vagy tevékenységek, és ezért volt fontos ezt a törvényt átverni, átvinni, és igencsak hasznos dolgot beletenni. Tehát magyarul szabályozza a mesterek státuszát, jogait és kötelezettségeit, adókedvezményeket és életjáradékot biztosít, tehát egy kézműves mester, aki ledolgozta az életét, leélte az életét, kézműves tevékenységgel foglalkozik, annak lehetőséget ad a törvény, hogy életjáradékot adjon, de itt figyelem, csak neki, tehát semmilyen utódnak, rokonnak, feleségnek, stb. Ugyanakkor a törvénynek egy igen fontos része, hogy egy új képviseleti struktúra létrehozását rendeli el, és meghatározza annak a működési kereteit. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy a lényegi célja a kézművesség megőrzése, védelme, továbbadása és fejlesztése. És egy gondolat erejéig visszatérnék arra, hogy ez az új struktúra, tehát létrejönne a kézművesek kamarája, ha fogalmazhatok így, ezt megyei struktúrákon keresztül, területi struktúrákon keresztül kezdene el működni, és talán ami a legfontosabb része ennek az új struktúrának, hogy az uniós alapokban rejlő kívások lehetőséget adnak, hogy az ilyen szövetségekbe összeállt struktúrákat finanszírozzák. Ez azt jelenti, hogyha Hargita megyében, Kovászka megyében, Maros megyében, de miért ne román vidékeken, Galac megyében vagy Máramaros vidékén a kézművesek összeállnak és egy irányba kezdenek el trombitálni, akkor igencsak fontos pénzeket lehet megmozgatni. Persze a továbbiakban tőlünk függ, mindannyiunktól, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből a törvényből, ugyanis úgy rendelkezik a jogszabály, hogy kihirdetése után 6 hónapra fel kell álljon ez az új struktúra, területi struktúrák, vezetők, képviselők, stb. Tehát tőlünk is függ az, hogy képesek leszünk-e élni a törvény adta lehetőségekkel, és akkor élni akarok azzal a lehetőséggel, hogy Marosvásárhelyi Rádión keresztül is meghívjak mindenkit, aki érdekelt a kézművességben, tájékoztassak mindenkit, aki érdekelt a kézművességben az együttgondolkodásra, és én ajánlom magamat Facebookon és bármilyen formában arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk, gondolkozzunk együtt, és ami engem illet, politikailag, intézményes szinten, bukaresti intézményekben, kulturális minisztériumon keresztül vállalni tudom azt, hogy minden támogatást megadok ezen ügy mellé. Fel kell sorakozzunk, kell tudjuk határozottan, vagy a kézműveseink kell tudják határozottan az érdekeiket, és ez a struktúra, ez a keret arra ad lehetőséget, hogy tényleg megvalósíthassák elképzeléseiket, és végre kézművesség címszó alatt ők is újra aktív részesei lehessenek a társadalomnak, és még egyszer nem elhanyagolható szemlélet az is, hogy igen, fontos Európai Uniós forrásokat lehet majd bemozdítani, de amúgy én készülök egy nyíltabb konzultációra a különböző érdekszervezetekkel, a kézműveseket illetően, már több együkkel beszéltem, és pontosan az lesz annak a célja, hogy részleteibe bemutassam a törvényt, és elkezdjük az együttgondolkodást ezzel kapcsolatosan.
Minél több megkeresést kívánok. Én gratulálok, és külön köszönöm önnek, hogy mindenről tájékoztatott, további jó munkát kívánok.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és zárszóként állok mindenki rendelkezésére. Köszönöm szépen.